Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, Fülöp Sára vagyok a mikrofonnál. Mai beszélgető társam Kis Tamás, biológus.
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Május 10-én volt a Madarak és Fák napja, amelyet 1902 után minden évben megrendeznek Magyarországon. Kiskunhalason, a napsugárobodákban tartottak ezzel kapcsolatos rendezvényeket. Tamás volt ennek az egyik résztvevője. Kérlek, mesélj nekünk arról, hogy mi is történt ezen a napon az óvodában.
Én nem is résztvevő voltam ebben, inkább egy kicsit ilyen lebonyolító. Megkértek minket, az ő közösségét, egyesületet, hogy menjünk és mutassunk be nekik valami madárgyűrűzést. Ugye tudták, hogy ezt szoktunk itt csinálni, főleg ebben az időszakban. És hát kihívtuk őket a Csetényi Parkba. Ott én kimentem akkor a hajnalba, felállítottam a hálókat nyilván madárbefogás céljából, és aztán érkeztek a gyerekek az Adi utcából, később a Szilárdi utcából, a Magyar utcából, tehát sok összesen kb. 60 gyerek érkezett. Köszöntöttem őket, aztán beszélgettünk kicsit a madarakról, mi ez a Madarak és Fák napja, milyen madarakat ismernek, teljesen meglepődtem, hogy nagyon sok fajt felsoroltak. Beszélgettünk arról, hogy most tavasszal mi van, mit csinálnak ilyenkor a madarak, hol voltak eddig, és hogy hát nyilván, hogy honnan tudjuk, hogy merre járnak a madarak, így jött témába a madárgyűrűzés. Elmentünk, megnéztük a hálókat, hogy működnek, madarat kiszedtünk belőle, és utána magáról a madárgyűrűzésről kezdtünk el beszélni. Megfogtuk a madarat, nyilván meggyűrűztük, mindenki teljesen csodálkozott ilyen ragyogó szemekkel, hogy hú, de aranyos, hú, de szép, de hát nyilván ez ilyenkor ez erről szól, így szokott lenni, nyilván végre kézből, közelről azokat a madarakat megtekintetjük, amit vagy nem is látunk, vagy ha látunk is, akkor is viszonylag messziről. Most nem fogtunk olyan nagyon sok érdekes madarat, de fogtunk két fekete rigót, egy hímet meg egy tojót, valamint két barátposzát, tehát egy hímet meg egy tojót szintén.
Ugye fekete rigót is, meg barátposzátát is azért látunk magunk körül a kertjeinkben, de kicsit mesélj már arra, hogy hogyan néznek ki, mi a különbség közöttük.
Talán a fekete rigónál sokan ismerik, hogy ugye a hím az teljesen korom fekete, élénk, ilyen citromos narancssárgás csőre van, egy jó élénk, ugyanilyen színű szemgyűrűje, ehhez képest a tojó, de általában ugye tojók azok kevésbé ennyire élénk színűek, ő inkább ilyen sötét, barnás, szürkés, feketés színezetű, a csőre is ilyen sárgás, feketés. Ugye a barátka, ugye a barátposzáta, arról kapta a nevét, amiről a barát színege is, hogy ugye régen a szerzetesek egy részét hívták ugye barátoknak, nekik volt ilyen kis sapkájuk a fejük tetején, ilyen barna kis sapka, és hát a barátposzátának is, meg a barát színegének is ilyen fekete sapkája van, a hímnek fekete, a tojónak barna.
Hol tartanak ők most a költésben? Ugye elég sok kis madarat látunk.
Most már a fekete rigók kikeltek, sőt most már nagyon sok fele a városban is lehet látni, hogy ugrálgatnak és kérik az eleséget. A barátposzáták azok még csak most építik a fészket, most rakják a tojásokat.
Hát nálunk nagyon sok kismadár van az udvarban, és azt vettük észre, hogy a kismadarak úgy kérik az eleséget, hogy úgy rázzák a szárnyukat. Minden fiókára jellemző ez?
Szerintem igen. Nem tudom, így minden falra lebontva, de amit láttam eddig mindenki így, mikor meglátja a szülőt, vagy esetleg a csőré felé közeledő eleséget, akkor kitátja a csőrét, sipákol és így rázza a szárnyát, gondolom ezáltal jobban feltűnő, hogy hó, oda kell rakni az étket.
Abban a kivételes helyzetben voltam, hogy néhány napig volt egy kismadár itt, akit eltettél. Milyen kismadár volt ez, és hogy került hozzád?
Ebben az időszakban nagyon sokan ugye látják ezeket a madarakat, amik bár még nem röpképesek, de már kiugrálnak a fészekből, és bokor alatt valahol elbújva, vagy nem is ötletlen elbújva várják a szülőket, és hát nyilván ilyenkor sokan jó szándékból összeszedik őket, hogy hát szerencsétlen kismadár biztos kiesett a fészekből, vagy nyilván nem tud berepülni, biztos valami baja van. És hát így került hozzánk egy megyvágó fióka is a kórház udvarából. Még röpképtelen, de most már azért ilyen 1-2 métereket tud repkedni, meg nyilván ilyenkor már elfetően fönt kéne, hogy ücsörögjön a fának valamelyik ágán, és ott kéne, hogy várja a szülőket, elképzelhető, hogy valami oknál fogva lepottyant a földre, de igazából semmi baja nincsen, ugyanúgy várja az eleséget, és a szülei jönnének is, de tekintve, hogy nem találtuk meg itt végül is, hogy pontosan hol lett összeszedve, meg nem találtuk meg a szüleit, ezért mi vettük gondozásba ezt a madárfiókát így utólag, és most itt a báromnálban jelenleg is aztán óránként tetetgeti.
Éjszaka is kell tetetgetni?
Nem, hát hála Istennek éjszaka alaszanak.
Beszélgetésünket hamarosan folytatjuk, most egy kis szünet következik, de kérem, hogy maradjanak velünk, mert még nagyon sok érdekes témánk van.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk beszélgetésünket Kis Tamás madarásszal, akivel az előző részben ott fejeztük be, hogy egy megyvágó fiókát nevelgetnek a párjával. Mivel tápláljátok ezt a fiókát?
Ugye a megyvágó az egy pinyféle, a pintyek meg általában magevők, legalábbis kifejlett a korban mindenképpen. Ugye ez a magevőhéshez szükséges, ez a vastag, kúpos csőr, ugye ez az egyik legjellemzőbb a megyvágónak, hogy neki van a legmagasabb, legkúposabb csőre a magyarországi madarak között. Hát ilyenkor fiókakorban, nyilván most van tavasz, most virágoznak a növények, még ugye nincs termésérülés, nincsenek magvak, úgyhogy ilyenkor nem csak és kizárólag magvakkal táplálkoznak, arról nem is beszélve, hogy nem is biztos, hogy a madárnak a gyomra már annyira föl van készülve a magas táplálékhoz, úgyhogy ilyenkor inkább ilyen lágy dolgokkal, akár rügy, de elsősorban inkább állatérdetű, tehát ilyen lárvák, tetvek, mindenféle kisebb rovar táplálékkal, valamint ha találnak magot, nyilván szépen lassan most már azért majd beindul a termésérülés, majd szép lassan elkezdenek áttérni a magevésre.
Hogyha találkozunk egy ilyen kis fiókával, mi a leghelyesebb magatartása részünkről?
De első körben föl kell mérni a szituációt, hogy most valóban szükség van-e a madárnak a mentésére. Ilyen sok esetben tényleg, ahogy mondtam is, ott vannak a madarak szerte szét a bokrok alatt, de igazából hozzá vannak elszokva ez a előfordulási helyik, úgymond ilyen kis fiókás állapotban. Ez nyilván, hogyha mondjuk egy út szélén van, ahol látszik, hogy pármelyik percben összetapossák, vagy átmegy rajta egy autó, vagy éppen egy tényleg egy olyan helyen van, ahol nem kéne, hogy legyen, mert telé van macskába, és fenn tudja, hogy költ egyet rá ide, akkor esetleg érdemes foglalkoznia, és nem elmenni mellette, de akkor is az első az, hogy megkeressük, hogy hol lehet a családja. Ugye sok esetben a fiókák nem egyedül vannak, hanem nyilván a testvéreik is ott vannak valahol a környéken. Ilyenkor általában lehet hallani a madárnak is a hangját. Ugye figyeljük őket egy pár percig, azt az esetleg azt az egy fiókát, és ugye elkezdi a eleségkérő ilyen csippantásszerű hangját. Ha ezt esetleg fölünk és meghalljuk máshol is, mondjuk egy 50 méterre arrébb valahol, akkor sejtetjük, hogy na hát a családtagja esetleg ott lehetnek, meg kell nézni, ott esetleg jobban biztonságban helyezhető a madár, figyelni kell, hogy a szülei azok foglalkoznak-e vele, és hogyha végképp nem találunk semmit, és tényleg nagyon rossz helyen van, akkor érdemes esetleg a madarat megmenteni a biztos haláltól lényegébe, de akkor is nagyon óvatosan, mert azért nem olyan egyszerű egy ilyen madárfiókát fölnevelni. Első, amit tudni kell róla, hogyha foglalkozunk ilyen madárfiókával, nyilván jogilag alapvetően nem tehetnénk meg valakinek, aki szakember vagy van engedélye hozzá, az próbálkozhat egy védett fajnak a fölnevelésével, de ezzel most lendüljünk túl, hogyha egy madárfiókát elkezdünk magunkhoz venni és fölnevelni, itatni nem kell. Ők nem tudnak köhögni, nem tudnak hányni. Tehát ha véletlen a nyitott csőrbe, a légcsőbe megy valamilyen folyadék, akkor jó esélye megfullad a madár. Tehát itatni nem kell a madarakat, azt magával a táplálék nedvesség tartalmával elég nekik ez. Majd szép lassan ők maguk megtanulnak inni. Ilyenkor etetni szokták nagyon sokan, mert ugye, mint ahogy mondtam is, a fiókák nagyon nagy része még a magevőknél is állati fehérjével, rovar lárvákkal táplálkozik. Ilyenkor nagyon sokan szokták őket csonti lárvával, mert azt könnyű beszerezni, de ez egy nagyon rossz eljárás. Ugye csonti az egy bomló állati fehérjében tenyésztett, ott kifejlődő lárva. Ő jó eséllyel még a madárnak a begyéből is ki tud mászni, úgyhogy a csontival semmiképpen nem szabad eltetni őket. A legjobb esetleg a lisztbogárnak a lárvája, tehát lisztkukac. Azt is be lehet szerezni egy-egy kis állatkereskedésben, azzal érdemes őket etetni, valamint, hogy itt a magavéről van szó, esetleg ilyen összezúgzott magkeverékkel, esetleg ilyen nagyon apróra vágott ilyen kis zöldségkeverékkel vegyesen.
Mennyire tartsuk melegen ezeket a pici madarakat?
Igazából kint vannak a természetben, ott is adott esetben akár főleg hajnalonta, akár 5-6 fok környékén is. Tehát igazából nem az az elsődleges szempont. Nyilván meg kell nézni, mekkora madárról van szó. Ha nagyon tényleg még szinte kopasz, akár csukott szemű fiók, hát akkor jó esélye úgyse tudjuk megmenteni, de azokat nyilván melegen kell tartani, az ilyen nagyobbakat, amik már tollasak, és esetleg már próbálgatják a szárnyukat, ők már boldogulnak a szobahőmérsékleten is.
Mikor jön el ez a pillanat, amikor mondjuk sikerül fölnevelnünk, hogy elengedhetjük?
Hát ez is egy nehéz kérdés, és maga a madár, még ha esetleg föl is nevelődik, és röpképessé válik, már próbálgatja a szárnyát, már tud repülni, nyilván ekkor még azért nem önálló madár, tehát nyilván ilyenkor is még egy jó 2-3 hétig biztos olyan szülők környékén van, és ide-oda repket követi őket, megy a fejük tetejére szinte az agyukra, hogy még mindig az övességet kéri, de ilyenkor már szüksége van arra, hogy repüljön is. Mert nyilván, hogyha egy kalitkába van, és ott neveljük, nem fog kifejlődni úgy a repülőizmei, hogy tudja őket hasznosítani, úgyhogy ilyenkor egy röpdében kell őket egy jó 2-3 hétig még tartani, és mikor már biztosan repül, mikor már anélkül, hogy nekünk a csőrébe kell rakni a táplálékot, már elveszi, és próbálja maga gyűjtögetni, akkor lehet elengedni.
Most egy kis szünet következik, de kérem maradjanak velünk, mert a következő részben a költöző madarainkról szeretnénk beszélgetni és megosztani néhány információt önökkel.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk beszélgetésünket Kis Tamás madarásszal. A költöző madarainkról beszélgetnénk, méghozzá először a gólyáinkról, mert neked személyes élményeid is van egy kis Kohalason meggyűrűzött gólyával. Erről mesélj egy kicsit, kérlek.
Igen, tehát most már így május közepe fele kellnek kifele a gólyafiókák, de ha nem, akkor is már azért ottlanak bőven a gólyáink. Nyilván az idős gólyáink, tehát akik már ivar érettek, legalább 3 évesek, vagy annál jóval több is lehet akár. Június fele, mikor már fölcsöperednek a gólyák, és elég nagyok ahhoz, hogy még nem repülnek ki, de már kifejlődött nagyjából a csontozatuk, vagy legalábbis a méretük már nagyjából nem fog sokkal nagyobb lenni. Ebben az időszakban szokták a Magyar Madártani Egyesület gólya roadshow néven meggyűrűzni a fiókákat olyan látványgyűrűzéssel, magyarán, hogy lehozza az érdeklődők számára a gólyafiókát a fészekből. Ez nyilván egy ilyen 20 perces procedúra lényegében. Oda jönnek az emberek, megcsodálják, megismerik lényegében a gólyát, a gólyáknak az életét ezáltal egy picivel közlebb kerülnek hozzá, és meggyűrűzik a gólyákat egy viszonylag nagy méretű színes gyűrűvel, ami madarat nem zavarja, ellenben akár 150-200 méterről is le lehet olvasni egy jó távcsővel, teleszkóppal. Ez a módszer nyilván jóval több adatot szolgáltat, mint a hagyományos gyűrűzés. 2015-ben akkor gyűrűztünk 3 gólyafiókát, itt a Volán telepnél, ott a Tinódi utcánál. Gólyafészek óvodából is jöttek, valamint a Kuruc óvodából is jöttek óvodások. Velük együtt meggyűrűztük a 3 gólyafiókát, név szerint Kelepet, Halast és a harmadik nevét azt most nem tudom. A lényeg az, hogy 2017. április 9-én, tehát egy hónappal ezelőtt Halast nevű gólyánkat megfigyelték Kenyában.
Egy hónappal ezelőtt Kenyában, és azóta visszaért?
Gólyánk többnyire akkor szoktak visszajönni, amikor már ivarérettek és tudnak fészket rakni, fiókát nevelni. Előtte nem igazán, elő-elő fordul, de lényeg az, hogy 3 éves kor előtt nem nagyon szoktak visszajönni. Nos, hát a Halast nemű gólya az most 2 éves, úgyhogy jó eséllyel valószínűleg nem fog visszajönni teljesen. Lehet, hogy elindul visszafele, megáll Észak-Afrikába, Törökországba. Előfordulhat, hogy visszajön Magyarországra is, de fészket biztos nem fog rakni, vagy ha esetleg próbálkozik is párba állni, de költeni biztos nem fog, már csak azért sem, mert már el van ez az egész szekésve, de ez így természetes. Úgyhogy most pontosan hol jár, ezt nyilván nem tudjuk, lehet, hogy fogjuk majd látni pár év múlva itt Halast környékén is, akár vagy valahol az országba, erre a színes gyűrűzés jó esélyeket ad, mert ha már megéri a 2 éves kort, akkor már azért jó eséllyel tovább is fog élni, ugyanis hátra mögött van a nagy út, és nagyon sok mindent már megélt, tapasztalt gólyává vált, úgyhogy reméljük, hogy még fogjuk látni.
Elképzelhető, hogy Kiskunhalasra jön majd visszafészkelni?
Elképzelhető, bár Halast környéke azért nem annyira gazdag gólyafészkekbe, sőt, igazság szerint egyre kevesebb gólyafészkel nálunk. Már az országos állomány, az 5000 pár környéke az már évek óta így nagyjából stabil, nem igazán változik jelentősen. Halas belterületén 4 gólyafészek van, ebből idén talán ha egybe van gólya. Nagyon sok veszély fenyegeti a gólyákat. Az, hogy most éppen ebben az évben mennyi gólya van, az nem feltétlenül a tavalyi évből, vagy nem a mostani vonulási anomáliákból adódik, hanem sok esetben a 3 évvel ezelőtti költési szezonnak a sikerességéből is. Ugyanis, hogyha 3 évvel ezelőtt egy nagyon sikeres év volt, nagyon sok gólyafiókát tudtak a felnőtt gólyák fölnevelni, akkor jó esélye abból több tér vissza, és több próbálkozik párba állni, fészket alapítani. Ha viszont egy nagyon száraz év volt, nem sikerült össz annyira a gólyáknak az éve, akkor nyilván kevesebb gólya jön vissza.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mai beszélgetésünk véget ért, de folytatni fogjuk holnap a Halasi Kaleidoszkóp magazinban, úgyhogy kérem, hallgassanak bennünket akkor is.